Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután 17 óra 10 perckor nagy szeretettel köszöntöm immárom hosszú idő után élőben a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja elől a kedves hallgatókat. És a következő percekben nem egy liftbeli üzenetet, nem palackposka üzenetet, hanem egy igencsak friss figyelmeztetést, méghozzá meteorológiai viharriadót olvasok fel, amely pár pillanattal ezelőtt érkezett szerkesztőségünkbe. Arról van szó, hogy narancssárga jelzésű viharriadót rendelt el 16 óra 50 perctől kezdődően 18 óráig az Országos Meteorológiai Szolgálat Maros megye részére. Magyaró, Bátos, Marosvécs, Déda, Alsóidecs, Marosfelfalu, Marosoroszfalu és Felsőrépa érintett a riasztás szerint. Az említett településeken helyenként a csapadék mennyisége meghaladhatja a négyzetméterenkénti 30-35 litert, közepes és nagyméretű jég is várható. A záporokat, zivatarokat, jégesőt, villámlások erős szél kíséri. Emellett 32 Maros megyei településen sárga jelzésű viharriadó van érvényben, ugyancsak ma este 6 óráig az Országos Meteorológiai Szolgálat Maros megye részére kibocsájtott figyelmeztetésében. Sajnálatos, hogy erre kell felkészülni, de a szélsőséges időjárás úgy látszik, hogy megtréfál bennünket. A mai napra kész műsorban viszont nem ilyen szélsőséges témákról lesz szó, legalábbis remélem, hogy nem jutunk el addig, hanem oktatásról, elsősorban az érettségi eredményekről, a munkavállalók számára juttatott jegy rekkerel, illetve értékjegyekről, és néhány igazán szívet melengető nagyváradi témáról is szót ejtünk. Vendégünkkel, aki nem más, mint Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDS frakcióvezető helyettes, a képviselőház oktatásügyi szakbizottságának alelnöke. Tisztelettel köszöntöm a mai műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Sok szeretettel köszöntöm Önt is, és kedves hallgatóid.
Mielőtt belevágnánk a részletek elemzésébe, engedje meg, hogy az elérhetőségeket ismételje meg a hallgatók számára, tehát telefonszámaink a 0265-22-20-22-es és 0365-42-44-34-es, SMS-eket a 0740-27-4-1-6-5-ös számon fogadunk, és él e-mail címünk is a naprakész@marosvasárhelyiradio.ro. Hát kezdjük azzal, tisztelt képviselő úr, hogy ugyebár közzétették tegnap az idei érettségi vizsgák végleges eredményeit. A diákok 72,9%-ának sikerült ez a megmérettetés. Első látásra, laikusként azt mondom, hogy ez biztatóbb eredmény, mint az előző években. De hátradőlhetünk-e, ez lenne a kérdésem, és megelégedhetünk-e ezzel az eredménnyel, az idei eredménnyel, az ön véleménye mi?
Hát én azt gondolom, hogy a 2011-es teljesen sokkoló adatokhoz képest, ugye ekkor volt 11-12-ben ilyen 45,7-44,4%-os átmeneteli eredmény. Én azt gondolom, hogy nyilván ez azért egy jó eredmény. Nyilván nem tartunk ott, ahol szeretnénk, de azért az elmúlt időszak sok mindenben nagyon sok újdonságot hozott a diákokra is, diákokra vonatkozóan is, tételekben is, feltételrendszerben is. Ugye visszaemlékszünk az a 45-44-es ha úgy tetszik, teljesítmény, az egy nagyon radikális döntési sorozat végén volt, amikor bekamerázták a vizsgáztatókat, ha úgy tetszik, a termeket, másfajta javítási módszert alakítottak ki, stb. Én azt gondolom, hogy azért néha egy kicsit megalázó módon kezelték az érettségi vizsgát bizonyos szervezési formáját. Ezeken az elmúlt években részben sikerült finomítani, illetve maguk a diákok is hozzászoktak ahhoz, hogy azért már nem olyan könnyű átsugni a szomszédhoz egy eredményt, vagy nem éppen olyan könnyű csak úgy esetlegesen részben tanári segítséggel az ötöst, hatost megírni. Tehát, hogy itt az elmúlt pár év, 2011 egy kiózanító hatású eredményt produkál, 11-12, és azóta mondhatjuk azt, hogy folyamatosan kúszik fölfele ez az eredmény, ráadásul azért is valószínűleg, mert részben a tételeket is azért bizonyos helyeken, sajnos nem mindenütt, és nem mindenki érti meg, hogy ez egy Romániában nincs egyenlőre többszintes érettség, és nem az elitet kell folyton mérni, hanem egy átlagra kellene valamilyen formában kiszabni a tételrendszert. De ez is lassan kezd átmenni, én azt gondolom, a tételgyártók vagy készítők agyába, és most ott tartunk, hogy a tavalyi 68,1%-hoz képest azért van egy jelentős növekedés, ez statisztikailag is mérhető és érezhető.
Mégis 2017-ben azért előfordulnak lelket szomorító esetek is, és hát bizonyára értesült róla, hogy Harita megyében két esetben is voltak ilyen sajnálatos tévedések. Hogyan lehetséges ez?
Én azt gondolom, hogy sokféle, ez a rendszer még nagyon sokat fog alakulni az elkövetkezendő időszakban. Mi magunk azt szeretnénk, hogyha ugye egyrészt a magyar diákokra vonatkozóan például a román nyelvrevel kapcsolatosan az, amit törvényi szinten sikerült átvinnünk, és remélhetőleg ki fogja hirdetni az államelnök, és pedig az, hogy például a magyar diákok számára a román nyelvből egy speciális tanterv alapján és egy speciális tételsor alapján legyen vizsgáztatás. Én azt gondolom, ez például a mi eredményeinkkel nagyon sokat fog segíteni. Másrészt pedig a szervezés módjában én nem hiszek a teljes, ha úgy tetszik, egyfajta terrorrendszerben, amit megpróbálnak néha. Lehet, hogy nagyon kemény szó, és elnézést kérek, de azért nagyon sokan így élik meg, hisz otthonról a diákoknak, legalábbis egy részüknek, maradjunk annyiban, nem biztos, hogy mindenkinek, a szülők nagyon keményen mondják, hogy készülj fiam, ez nagyon fontos az életben, stb. És egy olyan lelkiállapotot is tudnak generálni, amivel látván ezt a helyzetet, hogy bekamerázott terem, nagyon drákói figyelem sok esetben, a pedagógusok, Bihar megyében volt pár évvel ezelőtt elég országos botrány ebből a történetből, utólag bíróságig mentek, megtámadták az eredményeket, elővették a felvételeket, stb. És volt olimpikon, országos olimpikon, aki a végén elvesztette az érettségi eredményét, és egy évvel később tudott csak egyetemre menni, sőt, mivel a bírósági végzés olyan helyzetet teremtett, hogy beiratkozhatott, az első fél évét is elvesztette az egyetemen. Tehát, hogy nagyon nehéz helyzeteket is tud produkálni. Ha úgy tetszik, ez a rendszer együtt alakul a magának, a vizsgának az átalakításával. Én azt gondolom, hogy világossá kellene tenni, hogy ez az érettségi vizsga mi. Tehát ez egy adott ciklus utáni záró vizsga, amit mi érettségnek nevezünk, azt mondjuk, hogy ez egyfajta felnőttkorú tudást próbál mérni, de sajnos nem biztos, hogy ez az eredménye. Egyre többen vannak, akik nem jelentkeznek érettségire, egyre többen vannak olyanok, akik már hamarabb, ha úgy tetszik, a köznyelvben kísérettségének nevezett nyolcadikot záró vizsgák vagy szánt mérések után egy másfajta oktatási rendszert választanak, ami például a szakoktatás, a szakiskolák, ahol nem zárul érettségivel, és nem feltétlenül arra kellene ezt szabni, hogy ezzel megbélyegezzünk embereket. Én azt gondolom egyébként, nyilván mindenki a saját gyerekeit, hogy azért próbálja, nekem is 5 gyerekem van a rendszerben, én arra próbálom majd rávenni őket, hogy azon túl, hogy tanulnak egy szakmát, jó az, hogyha az ember egy érettségit megszerez. Tehát, hogy ne beszéljük le a gyerekeinket arról, hogy amennyiben képességeikkel rendelkeznek, vagy vagy van megfelelő lehetőségük, akkor megszerezzék ezt a minősítést, hogy érettségi vizsgán átmenő jegyeket szereztek, de nem is kell túl dramatizálni a jelenlegi helyzetet. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy egy átalakuló folyamatban, akkor, amikor maga a szerkezet és az oktatás szerkezet is átalakul, egyre több elméleti osztály helyett egyre több szakoktatási osztályok alakulnak 9-ben. Én azt gondolom, hogy egy folyamat közepén vagyunk. Az igazi tragédia, megmondom őszintén számomra az az, hogy ez a szülőknek is, és diákoknak is, mindenkinek ez az elmúlt 27 év egy általában folyamatosan azt jelentette, hogy mindig átalakul valami. Tehát jó lenne, én azt remélem az elkövetkezendő időszaktól egyfajta stabilizálását elvégezni az oktatási rendszernek, és nem folyton változtatgatni a rendszeren. Ugye az hallatszik, hogy megint lesz egy új tanügyi törvény, két irányból is, két műhelyben is dolgoznak jelen pillanatban rajta, amiről legalábbis tudomásunk van, egy harmadikról csak sejtésünk. Ugye egyrészt maga a tanügyminisztérium is dolgozik egy új tanügyi törvényen, másrészt a tavalyi évben az államelnöki hivatal is elindított egy művelt Románia, Romani Educat címszó alatt egy nemzeti konzultációs jellegű beszélgetés sorozatot, egyeztetés sorozatot, aminek a végén ők azt szeretnék, hogy jövőre egy új tanügyi törvény készüljön el. Hallottunk arról, hogy talán a szakszervezeti műhelyekben is készül egy harmadik csomag. Én azt gondolom, hogy nagy részt ez már túl sok. Tehát ez az érettségin is, és a többi méréseken is nagyon jól látszik, hogy végre kellene hagyni egy tanügyi törvényt érvényesülni. Még mindig vannak a 2011-es tanügyi törvénynek olyan tételei, olyan cikkelyei, amit mind a mai napig nem alkalmaznak. És eltelt 6 év. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy arra kellene az energiáját fordítsa a jelenlegi kormányzat is, és a mindenkori kormányzat is, hisz az elmúlt 11-től errefelé elég sokfajta kormányzat volt, hogy ne feltétlenül mindig módosítgatni akarjon ezen a törvényen, hanem végre alkalmazzanak már A-tól Z-ig egy törvényt, és annak a finom hangolását, amiután teljesen alkalmazzuk a törvényt, a finom hangolását végezzük el mondjuk egy cikluson belül, és amennyiben látjuk, hogy komolyabb gond van, akkor nyúljunk bele komolyabb kérdésekbe is, de még Romániában nem volt olyan tanügyi törvény, amelyik egy ciklust végigbírt volna.
A differenciált érettségi bevezetése segítne a helyzeten?
Én azt gondolom, hogy igen.
És akkor miért van olyan nagy ellenállás ennek alkalmazása terén?
Hogy igazából miért van ellenállása, nem tudom. Ugye itt egyrészt a differenciált érettségi kapcsán már most is van egyfajta differenciált érettségi, hogyha azt nézzük, hogy a reál osztályok és a humán osztályok más-más tételből vizsgáznak, ugye például a reál osztályokban másfajta tételt kapnak humán tantárgyakból, és fordítva a humán osztályok másfajta tételt kapnak reál osztályból, vagy reál tantárgyakból, akkor már azt mondhatnák, hogy ennek a csírái már ma is itt vannak. Amit mi mondunk, ugye ez egyrészt kettős irányba megy, és a román média ezt nyomta fel az elmúlt időszakban, az a differenciált érettségi a mi esetünkben román nyelvből. És én azt gondolom, hogy ezt meg kellene végre érteni Romániában, hogy mi egyébként fontosnak tartjuk a román nyelv elsajátítását. De teljesen nem életszerű elvárni azt egy magyar környezetben, magyar, ha úgy tetszik, családi háttérrel, társadalmi háttérrel rendelkező diáktól, hogy ugyanolyan anyanyelvi szintű érettségit tudjon letenni, mint az, aki román családi háttérrel, román oktatási hálózatban és román társadalmi háttérrel rendelkezik. Tehát, hogy ez egyszerűen nem életszerű. És ha ez nem életszerű, mert hát ezt elfogadták a humán és reál tagozatok közötti differenciálásában, akkor miért nem vagyunk hajlandók ezt elfogadni román és magyar tagozat különbözeti formában is. Illetve most már mondjunk annyit, hogy ezt elfogadtattuk, hisz a törvénykezésen átment, ha az államelnök kihirdeti, akkor ebből valóság lesz. De ugye azt láttuk, és ön is tanúja volt annak, hogy itt az elmúlt hetekben szinte tömeghisztéria lett, nemzeti gyásznap, akkor, amikor a kormányzati válság közepett az RMDSZ ezen törvény kezdeményezését, mint egyfajta elvárás, mint egyfajta megszavazandó elvárás oda tette az asztalra, és hál' Istennek utána át is ment. Egyébként, hogy mennyire jannuszarcú és farizeus társaságról beszélünk, egy héttel korábban teljes felháborodás övezte ezt a kezdeményezésünket, rá egy hétre egyhangú szavazással ment át a szenátuson. Tehát, hogy érthetetlen néha az, ami zajlik, épp ésszel nem fogható fel, hogy egyik héten szinte minden este, minden televíziós talkshowban az hangzott, hogy a magyarok differenciált érettségit kérnek maguknak így, meg úgy, meg amúgy, mint hogyha ez nem lenne valami természetes, és végig ordibálta mindenki ezt a sovén televíziós hírcsatornákba. Rá egy hétre ugyanazok a politikusok, akik ettől megijedtek, egyhangú szavazással, tehát ezt szó szerint kell érteni, minden politikai párttal el tudtuk ezt fogadtatni a parlamentben. Nyilván, hogy kell azért ehhez is a mi részünkről is egy, hogy finoman fogalmazok, egyfajta gyomor, hogy egy ilyen hisztéri után mégis újból elővedd a kérdést és átvitt, stb. De hát ez a feladat, hogy a közösség érdekért ezt is meg kell tenni. De ez az egyik része a differenciált érettségének, ami ugye bennünket speciálisan a román nyelvoktatásra vonatkozik. Az a másik differenciált érettség, amiről én beszélek, az az anyaországihoz hasonló, tehát a magyarországihoz hasonló, emelt szintű, és ha úgy tetszik, egy normál érettségit jelenteni. Miért lenne fontos? Én azt gondolom, hogy külön kellene mérni azt, aki egy emelt szintű érettségit szeretne letenni, és nyilván számukra biztosítani kellene egyfajta előnyt. Tehát el kellene mondani, hogy az, aki emelt szintű érettségén vesz részt, és azt sikeresen abszolválja, azt sikeresen veszi, az nyilvánvalóan egy külön ajtón bármilyen egyetemi felvételit ab óvó teljesít. Hogy legyen egyfajta motivációja, ha úgy tetszik, azoknak, akik jól teljesítettek 4 éven keresztül, és ők nem szeretnék, biztosak szeretnének lenni, hogy azt az egyetemi képzést kapják, amit ha úgy tetszik, hivatásszerűen majd a későbbiekben egy egész életen keresztül szeretnének majd szakmaként űzni. Számukra legyen egyfajta lehetőség, hogy jó általános iskolai teljesítmény után, jó középiskolai teljesítmény után egy kiemelt szintű érettségi elérésével egyenes út vezessen arra az egyetemi képzésre, amit számukra, ha úgy tetszik, a család vagy ő maga döntési folyamatában látni szeretne. Na most ez, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eleme lenne, és ez azt is jelentené, hogy nem kellene feltétlenül az érettségit, ha úgy tetszik, a normál érettségit, a nem kiemeltet, nem kellene olyan drákói szórással venni, hogy nagyon kemény tételek is legyenek, hanem egy általános tudást, egy általános műveltséget kellene mérni. És ez lehetőséget teremtene arra, hogy mégis ne legyen, ha úgy tetszik, a társadalomnak közel a fele, vagy generáció, úgy, ahogy ez történt 2011 és 2012-ben, hogy azok a diákok, akiknek szerencsétlenségükre épp megváltozott a rendszer, tessék elképzelni, mit jelentett, hogy 60%-a azzal szembesült az érettségi után, hogy ő nem tudta teljesíteni az érettségi vizsgát. Hát ez, azt kellene gondolnunk, hogy az az évfolyam, ha úgy tetszik, vagy 11-12, amikor ilyen eredmények produkáltak, mint hogyha ez egy sorscsapás évfolyam lenne, ami nem igaz. Ami nem igaz. Azért produkáltak ilyen eredményeket, mert változott a rendszer. És ezért nem szabad egy-egy generációt ennyire ilyen megbélyegző hatás alá tenni, és ebben segíten ez a differenciált érettségi. De hát ehhez az is kellene, hogy az oktatási szakértők a valós életből merítsenek néha példákat, és lássák azt, hogy valóban hogy működik maga a hálózat, és ne csak statisztikákat nézzenek egy számítógép előtt.
Valamelyest válaszolt akkor ezek szerint Peti hallgatunk, Peti nevű hallgatunk kérdésére, és aki SMS-ben a következő felvetésre, kérdéssel fordul önhöz. Vannak olyan iskolák, ahol csak egy-két diák megy át az érettségin. El lehet gondolkozni azon, hogy mivel töltötték el az elmúlt 4 évet a diákok, a tanárok, hogy tudták egyáltalán elvégezni a 12 osztályt, kérdi Peti.
Igen, ez igaz. Én azt gondolom, hogy itt egyre kevesebb ilyen iskola lesz. Nagyrészt ezek az iskolák, ha úgy tetszik, az átalakuló félben lévő szakközépiskolák, szakiskolákká alakultak át, és ha úgy tetszik, ezekben az iskolákban volt és van egy alacsonyabb érettségi teljesítmény. És ezt nyugodtan mondhatom, hogy ez a tendencia ezeket az iskolákat át fogja tolni olyan iskolai hálózatba, ami már maga a szakiskolai hálózat, ahol érettségi nélkül lehet szakmát tanulni, nem feltétlenül, és azok, akik tovább szeretnének menni, és mégis egy érettségit, azok a plusz 2 évvel a szakközépiskolában egy plusz képesítést is el fognak tudni érni, és már ma is vannak olyanok, akik szakiskolába iratkoztak, hisz legyünk őszinték, azért a mély szegénységben lévők egy részének azért azon túl, hogy nincs lehetőségük gyerekeiket mondjuk egy városi elitiskolába beiratni, azért komoly vonzást jelent a szakiskola abból a szempontból is, hogy havi 200 lejes, ha úgy tetszik, ösztöndíj rendszerrel ösztönzi arra, hogy valami képzést mégis elvégezzenek a 8 általános után. Tehát, hogy ez az egyik ilyen eleme ennek a történetnek. A másik eleme pedig én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény és rideg valóság, hogy világosan kell látni, hogy van egyfajta különbség, bármennyire Románia ezt megpróbálja nem kidomborítani az elemzéseiben, aki végignézi az adatokat és mögé néz egy picit ezeknek az elemzéseknek, sajnos azt kell mondani, hogy van egy különbség a városi és a vidéki iskolák között. És ezt látjuk a 8-ot záró felmérések esetében és vizsgák esetében, vagy ugye felmérő esetében, országos felmérő esetében, ezt az érettségi vizsgák eredményeinél is. Hisz előszeretettel a képzett tanárok egy része a városi környezetet választja magának otthonául, és ha lehetséges, ha már ott él, akkor nyilván, ha még egyenlőre ingázik is egy vidéki iskolába, de amennyiben lehetséges, és amennyiben nem lesz szerelmes egy adott településnek, akkor az első adandó alkalommal megpróbál bejutni ebbe a városi környezetű oktatási hálózatba. És azért ennek a tendenciának az eredményei azért érződnek a 8-ot záró és a 12-et záró méréseknél is.
Az önök kezdeményezése, mint említette, már átment a törvényhozáson, és az államelnök asztalán van kihirdetés céljából. Csak a gond az, hogy 4 év múlva lépnek konkrétan életbe, olyan tekintetben, hogy 4 év múlva, azaz leghamarabb 2021-ben érettségizhetnének különböző tételek szerint a magyar nyelvű vagy kisebbségi nyelveken tanuló diákok.
Ez a legkésebbi időpont. Tehát, hogy maradjunk annyiban, hogy ez igaz, de a legkésőbbi időpont abban az esetben, ha a minisztérium nem változtat, és nem hozza hamarabb, nem vezeti be a hamarabb ezt a speciális programot. Hisz erre lehetősége nyílna, de ehhez nyilván meg kellenek legyenek a tankönyvek is. Egy olyan államban, ahol szinte fájó kimondani, hogy az állam oly szinten nem figyel oda ezekre a dolgokra, hogy az elmúlt 3 évben nem volt egy olyan tanév, amikor iskola kezdésnél a diákok asztalán ott lett volna a tankönyv, én azt gondolom, hogy azért ennél jobb teljesítmény is elképzelhető. Hát ebben a rendszerben nyilván 2021 az, amikor el fogunk eddig jutni. De ezt lehetne akár úgy is csinálni, hogy átalakítjuk ezt a rendszert, és meggyorsítjuk a folyamatokat azért, hogy ne egy ilyen hosszú ciklus elteltével érjünk el, és én azt gondolom, hogy egy nagyon kemény előkészítéssel, egy nagyon kemény átállással azért ez közelebb is hozható ez a dátum. Egy év az nem elég, ez tény, de 2 éven belül ez bevezethető.
Meg kell győzni az államelnököt, aki jövő héten Székelyföldre látogat, hogy né, ez a konkrét helyzet. Nem tudom, hogy jó-e egyáltalán ilyen tekintetben, már mint oktatási tekintetben az, hogy vakáció ideje alatt látogat az államelnök Székelyföldre, hogy konkrétan tájékozódjék az ott lévő gondokról.
Hát én azért remélem, hogy a szülők nincsenek vakáción idén. Most azért a szülői feladatok alól nincs vakáció, és azokkal, akikkel találkozik, én úgy gondolom, hogy azért lesznek olyanok, akiknek vannak gyerekei ebben a rendszerben, és nyugodtan, bátran ezeket a kérdéseket fel kell vetni. Azért is, mert számunkra kulcskérdés, hogy azokat az ügyeket, amit, ha úgy tetszik, politikai kérdésként már átvittük a Gordiuszi csomón, és olyan helyzetbe hoztunk, hogy már csak egy aláírás kell, én remélem, hogy az államelnök kisebbségiként nem lesz gátja annak, hogy a kisebbségi anyanyelvű oktatás az kiteljesedjen, vagy ha úgy tetszik, akkor lehetőséget kapjon a mi diákjainknak a fejlődése szempontjából. Tehát, hogy ezért én remélem, hogy akkor, amikor Székelyföldön, akár oktatási szakértőkkel, de másokkal is, hisz egy jó oktatás hálózat, egy oktatási stratégia, az meghatározója a közigazgatás kérdéseinek, meghatározója a munkaerőpiaci kérdéseknek is, hisz ha nincs felkészült munkaerő, akkor nyilván nem prosperál a gazdaság. Ha nincs felkészült közigazgatási szakember, akkor nem működik jól az állam, vagy a hivatal. Tehát, hogy ebből a szempontból én nem jön, hogy elhiggyem, amikor nyilvánvaló, hogy ezek a megoldások, amiket javasoltunk, és ami mögé politikai támogatást is tudtunk szerezni, nem jön, hogy elhiggyem, hogy ezt az államelnök nem fogja elfogadni, de keményen el kell mondani, hisz most már az ő aláírásán fog ez múlni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban Szabó Ödön, Bihar megyei parlamenti képviselő, alsóházi RMDS frakcióvezető helyettes, a képviselőház oktatási szakbizottságának alelnöke, és eddig oktatási kérdésekről beszélgettünk. Mielőtt tovább lépnénk, azért arra kérem Zoltán nevű hallgatónkat, hogy amint átvonult a vihar nyárát, szereda felett, azért biztosítson, hogy nagyobb gond nincs, ugyanis azt írja, hogy nagyon fekete az ég a település felett, csúful, morog, és rettenetesen erősen fúj a szél. Reméljük, hogy nem lesz gond, mindenképpen csatlakozunk önökhöz, Zoltán, úgyhogy adás végéig azért nyugtasson meg, hogy minden rendben van. És merem remélni, hogy a folytatásban a munkavállalókat is valamelyest meg tudjuk nyugtatni, ugyanis érdekes kezdeményezéssel állt elő az RMDS törvényhozási frakciója, olyan értelemben, hogy egységesítenék az alkalmazottak kamatoknak adható értékjegyek rendszerét. Tisztelt képviselő úr, miért van erre szükség, és egyáltalán miért vannak ennyire mereven kategorizálva a munkavállalók, akik részesülhetnek ezekben az értékjegyekben?
Hát én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog ma Romániában nem új, feltétlenül új törvények megszavazása a parlamentben, hanem a meglévő törvényeknek az áttekintése és az egységesítése. Itt van például ez a kérdés, ami az értékjegyekre vonatkozik. Az értékjegyeknek ma típus szerint három különböző törvényben van szabályozva, és aki kíváncsiságból ezeket a törvényeket megnézi, azt fogja látni, hogy 70%-ában azonos tartalmúak, csak az értékjegy mikéntje változik, a megnevezés, hogy mire lehet a munkáltatónak forrás biztosítani, ha úgy tetszik, értékjeggyel megtoldani a jövedelmét annak, aki nála dolgozik. Ebből a szempontból van egy külön törvény, amelyik szabályozza például a legelterjedtebb étkezési jegyeket. Ezt amit előszeretettel használnak vállalkozói körökben. Ezen kívül van bölcsődei értékjegy, ezen kívül van vakációs értékjegy, ezen kívül van ajándék értékjegy, ezek az úgynevezett tiketed, de Mastercard-do, stb. Ismerjük őket. Na most ezt három különböző törvényben szabályozzák, a könyvelőségen és sok mindenütt másütt ezeket különböző formában, különböző törvényi hivatkozásokkal kell alkalmazni. És úgy döntöttünk, hogy ha nagyjából a három törvény 70%-ában azonos, akkor írjunk már egy új törvényt, ezt a hármat szüntessük meg, és legyen egy értékjegy törvény, amely magában foglalja a már adható értékjegyeket, és vezessünk be, illetve ajánljunk ki, hisz ezt a vállalkozók döntik el, hogy használják ezt az eszközt, vagy nem, ajánljunk két másik területet, amire adjanak értékjegyet, vagy adhassanak, ha úgy tetszik, értékjegyet a vállalkozók, ugye ez egy kedvezményes adózási feltétel mellett adható a munkavállalónak. Ez pedig a kulturális értékjegy, és a másik pedig egy sport értékjegy. Mind a kettő, ha úgy tetszik, akkor egy harmadik területhez kapcsolódik, és nem nagyon elvontan az egészséghez. Azt tudjuk, hogy aki a saját egészségébe szeretné investálni, az nyilván rendszeresen mozog, sportol, valamilyen formában ügyel arra, hogy rendben legyen a teste. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne az, hogy ha úgy tetszik, a szellemben is rendben legyenek a dolgok, és a kulturális értékjegy azt tenné lehetővé, hogy valaki könyvvásárlásra, mondjuk könyvtárbérletre, színházbérletre, filharmónia bérletre, vagy hasonló rendezvényt, vagy szolgáltatást nyújtó intézményeknek a szolgáltatásaira tudja elkölteni ezeket a jegyeket, mint ahogy a sportnál ez ha úgy tetszik, akkor úszásra, fitness szalonra, vagy bármi másra, ahol a testvére, ha úgy tetszik, tudna ügyelni az ember, az egészségre tudna ügyelni a munkavállaló, kapna egyfajta ösztönzést a munkaadójától.
És mi a helyzet ezzel az oly sokat vitatott üdülési értékjegyekkel? Mert hogy állandóan ellentmondó hírek érkeznek azzal kapcsolatosan, hogy hát nyár közepétől, aztán szeptembertől adják, aztán volt olyan hír is, hogy ebben az évben nem adhatják ki az üdülési jegyeket, csak 2018. január 1-től, szóval ebbe a kategóriába tartoznak a már betervezett üdülési jegyek is?
Nem, ugye nyilván ez a kategória abból a szempontból, hogy értéki jegyként van nyilvántartva, és a törvény jelen pillanatban is ide sorolja az üdülési értékjegyeket. Itt azonban két különböző dologról beszélünk. Az egyik nyilván a vállalkozói lehetőségeket mutatja be, hogy egy vállalkozó milyen formában szeretné ösztönözni azt, aki nála dolgozik. ahol gond van, és ahol általában ugye az problematikus a történet, az a közszféra, tehát az állami intézmények, vagy az állami többségében lévő cégeknél jelentkezik. Itt azért vannak tiltások, ugye, és például az üdülési jegyeket az idei évig nem lehetett használni a közszférában. Ezt oldotta fel egy adott momentumban a kormányzat, és azt mondta, hogy az év második felétől ezek használhatókká válnak, és ez volt az, amit aztán kitoltak, és egy bonyolult rendszerben most ugye azért eléggé nehézkessé vált ez az egységes bértörvény, felborított itt a közigazgatási helyzetképet, és nagyon sok helyen most dolgoznak ezen, és próbálják értelmezni önkormányzatoknál, helyi szinteken, vagy akár megyei szinteken, hivatalokban, hogy a bérrács az mit feltételez, milyen bérfejlesztést lehet adni, hogy ez borult meg bizonyos szempontból, hogy ez az értékjegy most kiadhat a közszférában, vagy nem. De semmiképp nem érinti a magánszférát, tehát ott továbbra is a vállalkozások ezeket az értékjegyeket adhatják saját munkavállalóiknak.
Viszont egy másik téma, amely hát még mai napig is borzolja a kedélyeket, és nagyon nehézkesen oldódott fel. Állítólag aztán itt vita tárgyát képezi az, hogy mennyest könnyebbedett a közbeszerzési eljárásoknak a rendszere, de hát én inkább panaszt hallok a továbbiakban is, hogy mennyire nehézkes Romániában a közbeszerzési kérdés. Nos, ezzel kapcsolatosan is törvénymódosító javaslatcsomagot tettek le a törvényhozás, és iktattak a törvényhozásban, mégpedig az utolsó 100 méteren, még a nyári szünidő előtt. Mit tartalmaz ez a módosító javaslat, tisztelt képviselő úr, és milyenképpen lehet kidolgozni Romániában egy valóban alkalmazható közbeszerzési eljárást?
Itt három részt emelnék. Elég sok mindenen szeretnénk változtatni. Hadd mondjam el, hogy annak idején, amikor a jelenlegi közbeszerzési törvény vitája zajlott a parlamentben, az RMDS frakciója volt az egyetlen, amelyik tartózkodott. Több mint 60 módosító indítványt tett le akkoriban még Antal István udvarhelyi széki parlamenti képviselőnk, amelyek többsége utólag bebizonyosodott, hogy életszerű volt. Ha úgy tetszik, annak ellenére, hogy elutasították, mégis nekünk lett igazunk, és ez mondjuk nem feltétlenül jó, mert annak örültünk volna, ha elfogadják, és akkor van igazunk, nem akkor, hogyha elutasítják, és akkor lesz igazunk. Ennek ugye az lett a következménye, hogy a 60 javaslatunkból nem tudtuk elfogadtatni körülbelül csak egy harmadát, egy olyan 10-valahány módosító javaslatunkat fogadtak el, és ezt mi nem tartottuk elégségesnek, ezért nem szavaztuk meg a jelenleg életben lévő közbeszerzési törvényt. Most ott tartunk, hogy már maga a közbeszerzéseket felügyelő országos hatóság is körülbelül legalább ugyanennyi pontban szeretné módosítani a közbeszerzési törvényt, de az ő csomagjukhoz képest is vannak olyan, ők még nem iktatták ezt, és nem kezdték el a közvitát, de remélem, hogy azért valamilyen formában összeírnek majd a dolgok. Az ő elképzeléseikhez képest is van egy sor módosító javaslatunk, és most csak akkor három dolgot emelek ki. Azt tessék elképzelni, hogy ha most holnap, például a vakáció van, ugye erről beszéltünk, valamelyik települési iskolában eltör valamilyen formában egy csapot, eltörnek a felújítások folyamán, vagy stb., akkor nem lehet csapot cserélni csak akkor, hogyha felmennek az elektronikus közbeszerzési oldalra, és ott egy regisztrált cégtől vásárolnak egy csapot. Addig pedig folyni fog a víz, ameddig az a csap meg nem érkezik. Na most a legkevesebb alkalommal van a sarki bolt bejegyezve a közbeszerzési elektronikus jegyzékbe. Eddig ez a következőképpen zajlott. A gondnok átment szépen, aki az iskoláját felel, átment a sarki boltba, megvette a csapot, gyorsan kicserélt, és elállította a víznek a folyását. Ugye? és nem keletkezett további kár. Ma, ha eltört a csap, akkor le kell ülni a számítógép elé, nem hárítjuk el egyből a kárt, megnézzük, hogy hol van olyan csap, kiregisztrált csapot, és megvárjuk, ameddig esetleg kiszállítják nekünk, hogyha a településünkön nincs ilyen dolog, amivel ki kellene cserélnünk. És ez vonatkozik egy csőre, vonatkozik egy lakatra, vonatkozik bármire. Most ez nem életszerű.
És hát jobbára drágább, többe is kerül ezen a rendszeren keresztül, mint a sarki boltban, amire hát említést
tett. Ez nem életszerű. Tehát aki ezt kitalálta, mi elmondtuk első perctől, hogy ez egyszerűen működésképtelen. Vannak olyan helyzetek, hogy Galacról rendelnek Nagyváradra, vagy Bihar megyében író lapot a fénymásolóba. Fénymásoló lapot. Tehát, hogy ez megint nem életszerű, hogy nem lehet átmenni és venni mondjuk egy 100, 200, 300 lapot, hogyha éppen arra van szükség. Tehát, hogy ezek azok a dolgok, amiket mi szeretnénk szabályozni, és ez ugyanez vonatkozik a szolgáltatásokra, stb. Stb. Most azt tessék elképzelni, hogyha a településemen mondjuk van egy hely, ahol lehet autót mosni, akkor az iskola buszt nem lehet a településen lemosatni, hanem fel kell menni az elektronikus közbeszerzési oldalra, és megnézni, hogy a megyében hol van olyan autómos, amelyik regisztrált, és lehet, hogy el kell menjek 30 kilométert, mert ott fogják nekem lemosni az autót, és ott kapok rá számlát. Tehát, hogy mondom, egyszerűen alkalmazhatatlan, és az, aki annak idején ezt elgondolta, valószínűleg nagyon jó szakkönyveket olvasott, de igazából az életet, hogy hogy működik egy hivatal, és hogy működik a közigazgatás, életében nem látta. Na most ez az egyik rész, és azt mondtuk, itt megszabnánk azért egy nagyon kemény plafont, sem nem túl alacsonyat, de sem nem túl magasat, hogy 10 000-ig, ami azt jelenti, hogy egy kisebb kárt azonnal el lehet hárítani, hogyha és ez vonatkozik a szolgáltatásra is, tehát ez akkor, hogy érthető legyen, ez arra is vonatkozik, hogy van egy közüzemi szolgáltatóm, egy vízszolgáltató egy településen, akkor mivel ő állami cég, vagy önkormányzati tulajdonú cég, rá ugyanúgy vonatkozik ez a közbeszerzési törvény. Tehát, hogyha van egy csőtörésem, és épp nincs olyan csövem, akkor meg kell várjam, ameddig a SEAP-ról, mert így hívják ezt a rendszert, a SEAP-ról rendelek, addig folyik a településen a víz. Hát, hogy egyszerűen nem életszerű, tehát, hogy nem működik. Na most ezt szabályoznánk egy 10 000 lejes határig, hogy addig ajánlattevéstől, ha úgy tetszik, egyfajta rendszerrel vásárolnák meg ezeket a kisebb eszközöket. Van egy másik nagyon fontos dolog, amit elfogadtak, és ugye itten folyamatosan az Európai Uniós direktívára hivatkoztak, amit nem igaz. Tehát azért Romániában előszeretettel hivatkoznak olyan dolgokra, amit azt gondolják, hogy senki más nem fog elolvasni, és azt mondták, hogy ezt nem lehet változtatni, mert a direktíva, az Európai Uniós direktíva ezt írja elő. Ami ebből a szempontból azért nem igaz, mert az Európai Uniós direktíva vannak olyan ügyek, amelyeket leszabályoz, és vannak ügyek, amelyeket egyszerűen nem szabályoz le. Például Romániában az elv, ami alapján a közbeszerzést elvégzik, a legolcsóbb termék, tehát hogyha vagy szolgáltatás. Tehát ha kiírnak egy tendert, akkor aki a legolcsóbb ajánlatot teszi, azt kell elfogadni. És azt mondták, hogy ez hát azért van, mert a direktíva ezt írja. Egyébként nem igaz. Ők maguk mondtak ellent, mert az egyik módosító javaslatunkat elfogadták, például a megyei utak esetében az autópályák mellett beemelték a megyei utakat, hisz az autópályáknál lehetőség van arra, hogy az ár és a minőség arányát vegyék figyelembe, és ide beemelték a megyei utakat, ami azt jelenti, hogy bármi lehet. Miért ne kellene figyelembe venni mondjuk az ár minőség ajánlatot egy vízszennyvízhálózatnál, vagy akár egy iskolaépítésnél, vagy akár egy hivatali beruházásnál, vagy egy útjavításnál. Miért kell folyamatosan a legolcsóbb aszfaltot megvásárolni, vagy azt, aki a legolcsóbb ajánlatot teszi, és látjuk azt, hogy másfél év múlva ugyanolyan kátyús az az út, amire befektettünk már másfél évvel ezelőtt. Tehát, hogy azt vezettük be, és a másik javaslatunk az az, hogy úgy, ahogy ezt lehetőség biztosítja más beruházásoknál, úgy az ár minőség alapján lehessen dönteni, és nem feltétlenül az egyedüli kritérium a legolcsóbb legyen. Azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok esetben a nagyon olcsó tárgyvásárlás a legrosszabb minőséget jelenti, és sokszor még drágábbba kerül, mint ha valamilyen kérdésben a minőségi tárgyat vagy a szolgáltatást vennénk igénybe.
Ez a népi bölcselet is alátámasztja ezt, hogy olcsó húsnak híg a leve.
Így van, egyértelmű.
Tisztelt képviselő úr,
egy utolsó bocsánat, ami egyetlen egy dolog, azt vezettük be, hogy módszertannal ne lehessen változtatni a törvényen, ami egy nagy tragédiája ennek az országnak, hogy eleve jogelveket szinte minden törvénybe be kell lassan iratni, mert a közbeszerzési törvényt később miniszteri rendeletekkel utólag módosították, ami abszolút egy jogi nonsens.
Két kérdésre kérném szépen, hogy röviden válaszoljon, mert nagyon közeledünk az adás végéhez. Egy tisztelt hallgató kérdi, érdekes a felvetés, sajnálom, hogy legalább egy keresztnével nem írta alá az SMS-t. Tehát helyes-e az, hogy bár az informatikus nagyon jó fizetését keresett szakember, nem az informatika, hanem a szakosztályok száma növekszik. Törvény van-e rá?
Van egy tendencia, valóban az informatikusokat egyébként nagyon jól megfizetik és keresett szakma, de Romániában az elmúlt időszakban annyira leépítették a szakoktatást, hogy az elkövetkezendő időszakban a minisztérium vállaltan, és ezt az utolsó három minisztérium legmagasabb tisztségviselő, ami a miniszter elmondta, hogy szeretnék növelni a szakiskolák számát, ami nem azt jelenti, hogy ne lehetne a jó iskolákban az informatikai osztályoknak, számítástechnikai, ugye, hogy magyarul mondjuk a számítástechnikai osztályoknak a számát növelni, ez minden esetben a helyi önkormányzat hatásköre. Tehát az iskola hálózatra azt kell tudni, az iskola hálózatra a javaslatot azt a helyi önkormányzat készíti el, a megyei tanfelügyelőség láttamozza, tehát minisztérium elvárás nagyrészt csak egy irányba volt, hogy a szakiskolák száma nőjön, de ezen belül a többi iskola hálózatra vonatkozó osztályoknak a profilját azt az önkormányzatok határozzák meg.
Van-e törvény arra, hogy technológiai liceumokban nem indítanak elméleti osztályokat? És aláírt a kedves hallgató az előbbi kérdésnek is a feltevője, méghozzá hölgy Mária.
Törvény ezt kifejezetten nem szabályozza. Arra van általában tendencia, hogy ha úgy tetszik, az iskolákat profilra állítják be, azért, hogy a szak tanárokat könnyebben lehessen megtartani. Nagyon nehéz ma egy ügyes villamos mérnököt arra rábírni, hogy elmenjen és középiskolában, szakközépiskolában tanárként dolgozzon egy 2000 lejes, 2500 lejes fizetésért, mint egyébként elmenjen a szabad piacon, és elkezdjen dolgozni egy vállalkozásnál, ahol egy jó villamos mérnök ma 3500 lej alatt nem kap kézbe fizetést.
Nagyon szépen köszönöm önnek a tájékoztatást. Gondolom, hogy egy pici pihenésre a parlamenti képviselőnek is lesz majd alkalma.
Hát legfeljebb augusztusban egy hétre Parajdon önöknél, mint ahogy minden évben.